emotion of mankind is fear.
Sziasztok, ez itt az Éter, a Black Eater online magazin első próbadása. Velem van Harangi Péter.
Sziasztok.
Hartman Krisztián.
Sziasztok.
És Schubert István.
Sziasztok.
Én pedig Tomasics József vagyok, a Black Eater szerkesztője. Nos, ne is fecsireljük a szót, csapjunk elő bele a képzeletbeli lecsóba. Első adásunkban kedvenc írónk és a popkult kapcsolatát fogjuk körbejárni. Az utóbbi időben nagyon előtérbe került, már nem csak az találkozik össze vele az interneten, aki célirányosan őróla keres információt, hanem bárhol felbukkanhat szinte. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy ezek a popkult elemek vajon rávezetik-e a fogyasztókat arra, hogy kezükbe vegyenek egy Lovecraft könyvet, és ne kelljenek olvasni. És ha ez meg is történik, akkor vajon számít-e, hogy a popkult irányába jutottak el a novelláig? Nekem személy szerint semmi gondom nincs a kütyükkel, kustartókkal, sapkákkal, bögrékkel, mert egyrésztről ezek is elkerülhetetlen, hogy megjelenjenek, meg másrészt azt gondolom, hogy aki akar, az vegyen magának akár egy püsk túlhút, hogyha őnek éppen ez a hobbija, ez tetszik neki. Nekem a popkulttal annak a részével van bajom, amit már ugye sokszor említettem, hogy olyan irányba tereli a fogyasztót, ami még csak közel sem egyezik Lovecraft szellemiségével. Lekorlátozza a munkásságát ugye három novellára, Túlhúhívása, az Őrület hegyei, az Innsmouth. Szóval én szerintem, és ennél Lovecraft sokkal többet alkotott, nem szabad erre a három novellára bekorlátozni. Nekem erről ez a véleményem, hogy a popkultnak ez az egyetlen egy ártalmas hatása van. Péter, neked erről mi a véleményed?
Ellened érvelek, mármint olyan tekintetben, hogy azért lehet jó hatása is, mivel nagyon sok ismerősöm a plüssállat gyűjteményemet látva jutott el ahhoz, hogy elkezdjen olvasni, és érdekes módon nem a Cthulhu mítosszal kezdte, vagy az Őrület hegyeivel, hanem talán az Erikszál muzsikájával és az Ezüst kulcs szériával. Másrészt tényleg elég lealacsonyító tud lenni, hogyha úgy vesszük, hogy tényleg beskatujázzák, lealacsonyítják az írót, és erre a három főbb vagy nagyobb ismertséget elért novellára szűkítik azt a munkásságot, ami igazából sokkal kiterjedtebb és lényegesen értékesebb és színesebb.
Krisztián, szerinted?
Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelenség, ami így elkerülhetetlen. Tehát, hogy talán így a Gyűrűk urának a hype-jához hasonlítanám, hogy ugye ott is, amikor elkezdtek kijönni a filmek, akkor gyakorlatilag mindenki megismerte ugye a középfölde világát, és hát jöttek a McDonald's-es figurák és a társai. Na most nyilván, hogy azok az emberek, akik megnézték a filmeket, azoknak mondjuk a, nem tudom, nem akarok százalékot mondani, de nyilván nagyon kevesen olvasták el mellé utána a könyveket. Csak a filmekből ismerték meg, tehát ők csak a filmekből ítélik meg mondjuk ugye a Tolkiennek a munkásságát. Tehát nyilván itt is ugye a Lovecraftnél is, ugye itt nincs még egy központi film, de hát itt is ugyanezt látom. Na most ennek van szerintem jó része is, meg rossz része is. Én azt gondolom, hogy maga Lovecraftnek a munkássága az, ami lekorlátozza azoknak az embereknek a körét, akik ezután érdeklődni fognak, mert ő azért mégiscsak alapvetően egy horror témát alkotott, és azért az kevesebb embert érdekel. Tehát, hogy én azt látom, hogy hiába van az, hogy mondjuk ez egy ilyen szélesebb réteget is elér most a popkultúra miatt, de mégis azért azt lekorlátozza azt, hogy ez a téma, ez nem fog azért olyan sok embert érdekelni. Tehát én azért nem látom ezt olyan nagy veszélynek, hogy így ismerik meg az emberek, mert az, aki mondjuk nem ássa bele magát utána a novelleibe, az valószínű, hogy amúgy is csak ennyi érdeklődést mutatna az egész iránt.
Subi, neked mi a véleményed?
Hasonló a véleményem a tiédhez, legalábbis azon az állásponton vagyok, hogy ennek az egész popkulturális kapcsolatnak van egy jó és egy rossz oldala. A jó oldala valóban az, hogy egy kicsit az ember közelebb kerülhet a Lovecraft műveihez, Lovecraft munkásságához. A rossz oldala az, hogy hogy is mondjam, nem ez a legjobb módszer arra, hogy megismerjük, hogy kapcsolatba kerüljünk ezzel a műfajjal, meg eleve Lovecraft munkásságával. Most nekem az az egyetlen problémám ezzel az egésszel, hogy a popkulturális megjelenése a Cthulhu mítosznak, akármelyik novellájának, akármelyik, hogy mondjam, szereplőjének az írásainak, az semmi köze nincs, tehát a popkultúra mostani megjelenés formájának semmi köze nincs a Lovecraft szellemi örökségéhez, illetve ahhoz, amit reprezentál. Tehát mint Lovecraft, mint személy, mint ember, tehát ő soha nem döntött volna arról, hogy valaha a műveinek egy ilyen kivonatolása legyen a történelem bármelyik pontján. És most ide jutottunk. És én azt érzem, hogy pont az ő munkássága kellene, hogy megmaradjon fű alatt, hogy az emberek úgy ajánlják egymásnak, hogy legyen egy olyan sajátos érzete, mint hogyha nem szabadna, de azért mégis odaadom neked, hogy olvasd ezt el. Én így ismertem meg, tehát nekem a sógorom mutatta be még 14 éves koromban a magát a Necronomicon, neki meg volt egy ilyen kis zukiadás, most már azt én örököltem tulajdonképpen, és én így ismerkedtem meg a Lovecraft írásaival. És akkor elmentünk egy könyvesboltba, rámutatott, hogy ugye az összes művei három kiadást, tudjátok, ez a három kötetes nagyszerű dolog, annak az első kötetét megvettem, és én így ismerkedtem meg a Lovecraft-tel, és szerintem ez lenne a jó mód. De az, hogy láttam Facebookon egy mémet a Cthulhu-val, valami polipos csóka, és akkor jó, nézzünk utána, és akkor így valahogy rátáltam, egy kicsit megszennyezi az egész folyamatot, holott ne felejtsük el, hogy Lovecraft az mit reprezentál. Tehát ő nem egy közönséges, holott valljuk be, ponyvát írt a maga korában, de nem egy közönséges ponyvaíró, vagy nem egy közönséges ilyen B vagy C kategóriás szerző volt, hanem az ő szabályai szerint a saját világa egy hatalmas jelentőségnek örvendett, amit máig nem tudott senki sem megugrani. Tehát nézzétek meg például minden évben azt a horrorfilmet, ami kijön, mert minden évben kijön valami hülyeség, és mindig csak 3-4 dologgal dolgoznak. A szellemek, az UFO-k, ugye kísértet járt a ház, ja, meg az ördögűzés. Tehát ez a három, tehát azt, amit mondjuk a Lovecraft kitalált, hogy azok a belegondolhatatlan méretek, azok a asztronómiai méretű távlatok, hogy azok hogy tudnának sűrűsödni a filmvásznon, más kérdés, hogy megvalósítható-e vagy sem. Tehát csak azért mondom ezt, hogy a Lovecraft ilyen szintűen eredeti dolgot talált ki, és ez méltatlan ahhoz, hogy mi pedig egy Cthulhu kulcstartót a kezünkbe tartsunk.
Várom egymástól, talán mondhatni azt, hogy annyira nagyon merőben nem eltérő véleményt hallhattunk, de azért vannak itt különbségek. Én amit feljegyeztem magamnak ide, azt, amit Péter mondott, hogy és amit én pont, én személy szerint ellenzem ezt az útvonalat, hogy az ő barátai, az ő plüssei által jutottak el ahhoz, hogy elolvassanak egy novellát. Az egy érdekes kérdés részemről, hogy nem a túló hívásával kezdték, vagy valamivel, ami ugye népszerű. De vagy hát gondolom, ők legalább előtte akkor téged megkérdeztek, és ajánlottál nekik valamit. Ez nem csak úgy volt, hogy ők látták, és akkor elmentek a boltba, vettek egy könyvet. Nekem ezt kell, mert én a Péternél ezt láttam.
Nekem így elég sok túlus vickem vackom van, mert egyrészt nagyon szeretem magát ezt a mítoszkört. Nem a kedvencem, de szeretem. Meg azért szerintem van egy ilyen, mondjuk így feelingje annak, hogy ilyen formában materializálódik valami tényleg elképzelhetetlenül borzalmas dolog, és mégis egy mondjuk így csúnya szóval aranyos formát ölt. Persze megkérdezték, hogy mi ez, elmondtam nekik, aztán pedig mondták, hogy akkor elolvassák. Mondom, ne ezzel kezdjétek, mert mindenki ezzel kezdi, és nem ebből áll az életmű, ami... És meg is ragadnak a legtöbben, akik elkezdik ennél, és nem ebből áll az életmű, ami végül is Lovecraftot lemzi, meg amit ő alkotott. és inkább elmondtam nekik, hogy mivel kezdjék, vagy mivel ajánlom, hogy kezdjék, merre menjenek tovább, és majd csak a legvégén olvassák el ezt a három novellát, amiről már beszéltünk.
De hát akkor ugye itt ez nem arról volt szó, hogy ők láttak valamit, elmentek a boltba, megvették a könyvet. De ugye akikről mi beszélünk, jelen adásban szó van, akik viszont csak ilyen forrásból tudnak táplálkozni, és ezek alapján döntik el, hogy elolvasnak egy novellát, és ez valószínűleg csak azért, mert azt látják, hogy mindenhol ez van, ez nyomja az internet, hogyha ez mindenkinek jó, akkor nekem is jó. Mindenki minden reggel tökéletesen sütött croissant tesz a novella mellé, és arról csinál magáról egy Instagram fotót, akkor azt fogják hinni, hogy ez kell. És én szerintem, mikor oda jutnak és elolvasnak egy történetet, de az még akár legyen a túlhívása is, akkor szerintem csalódni fognak, mert alapvetően abból arra számítanak, hogy egy horror fognak olvasni, egy olyan horrort, amit most megszokott az ember. Hát, hogy lesznek benne zombik, folyni fog a vér, láncfűrészre darabolják egymást az emberek, de legalább két szereplőt keresztre feszítenek. És én szerintem ez azért káros, mert amikor ezt elolvassa, akkor ilyen szinten csalódni fog. Főleg, hogyha mondjuk csak egyet vagy kettőt olvas el, nem veszi fáradtságot, hogy többet is elolvasson, amiből igazából megérthetné azt, hogy miről is szól az egész történet.
Én azon gondolkodom, most, hogy ezt így mondjátok, hogy azért erről nekem úgy nincsen tudomásom, csak azért úgy a Lovecraftnek a műveinél azért azt egy picit úgy, mintha vélném érezni azt, hogy azért neki is voltak olyan novellái mondjuk, amin azért érződik, hogy ő is azért egy picit a közönségre gondolva írta meg. Tehát, hogy arra gondolok, hogy vannak mondjuk ez az ezüst kulcsos Randolph Carter-es sztorikon, azért úgy azt érzem, hogy azért azt úgy magának írt a szeretetből, vagy nem tudom. De mondjuk a túlhívását, azt simán el tudom képzelni, hogy ott olyan szempontokat is figyelembe vett, hogy az mondjuk meg fog jelenni egy újságba, vagy valami ilyen nagyobb nyilvánosság előtt, és hogy ott azért ő egy picit megpróbálja ugye olyan elemekkel megtűzdelni a művet, amiről azt gondolja, hogy így a úgymond az olvasó közönségnek is tetszeni fog. Tehát mondjuk azt hiszem, talán a Herbert West volt, ami egy ilyen folytatásos műként jelent meg, és újságba, és ott gondolom, hogy ott azért úgy, ott figyelni kellett arra is, hogy akkor a formátum is úgy feleljen meg, hogy az újságban jó legyen. Tehát így azt akarom ebből kihozni, hogy azért én amikor arról van szó, hogy ezeket a túlhívása, a őrülethegyei, meg ezeket olvassák mondjuk először az emberek, akkor az nem feltétlenül tartom bajnak, mert ez végül is egy ilyen belépő. Tehát, hogyha mondjuk ez megtetszik az embereknek, akkor utána ugye tovább olvassa. És lehet, hogy mondjuk, mondjuk, hogyha a Randolph Carter-es sztorikkal kezdi, akkor lehet, hogy az meg megfekszi az ember gyomrát. Tehát én szerintem azokban ott vannak olyan sztori elemek, amik mondjuk akkor lesznek érthetőbbek, vagy akkor kezdi el élvezni az ember, amikor már megismeri úgy jobban egy kicsit a világát ennek az egésznek.
Egyetértek Krisszel. Azt gondolom, hogy a Lovecraft írásait távolról kell vizsgálni, hogyha egyáltalán vizsgálni akarjuk. Tehát igaz, önmagában, hogyha mondjuk elolvassa valaki a túlhívását, és más nem, akkor valószínűleg nem úgy fogja megélni ezt az írás stílust, vagy ezeket a történeteket, mint hogyha a legtöbbet ismeri. Most nem mondom, hogy az összest, mert nem. Tehát talán mi se ismerik az összeset, én is kicsit azért többet olvastam, de nyilván nem az összeset. Ez egy dolog, tehát úgy tudjuk valóban is megítélni, vagy megvizsgálni Lovecraft írásait, hogyha távolról nézzük, hogyha megnézzük az őrület hegyeit, hozzánézzük egy másik írását, kezdjük látni úgy a lore-t, úgy a mítoszt önmagában, látjuk az ellentmondásokat, ilyesmi, mert ugye nincs egy kiforrott koherencia, ezt ugye szerintem tudjátok ti is, hogy nem volt teljesen zökkenőmentes és folytatólagos a mítosz maga, mert nem számított arra, hogy így fogják feldolgozni. Ugyanakkor viszont azt is meg kell nézni, hogy az, aki valaha leül olvasni, az miért ül leolvasni. Vagy azért, mert túl sok polipfejű lényt látott a Facebookon, és akkor már tényleg elolvassa, hogy mi ez. vagy azért, mert horroríró és borzongani akar. És való igaz, ilyenkor kellenének mondjuk azok az írások, amiben az ember képes beleborzongani, amitől képesek vagyunk félni. Én annó szerintem a Randolph Carterrel nyitottam, ami egy viszonylag rövid mű és elég hatásos is. Én beleborzongtam, tehát én ott döntöttem el, hogy oké, én rajongani fogok ezért az íróért, ezekért az írásokért, mert pontosan azt kaptam, amit vártam, hogy nem merjek éjszaka kimenni pisilni, mert beleborzongtam, hogy uramisten, na, hát tudjátok, ismeritek az írást, nem akarom spoilerezni a végét, de szenzációs. És amikor egy kicsit több ilyet olvastam, akkor mentem rá az ilyen nagyobb írásokra, amik mondjuk engem 14 évesen nem fogtak volna meg. Tehát az Őrület hegyei, egy ilyen antarktiszi expedíciónak a koncepciója, az akkor így, hogy mondjam, tehát hogyha valaki ajánlja, nem feltétlenül ülök le olvasni. De ugye elkezdtem olvasni, már volt egy ugye visszacsatolás, hogy a Randolph Carter jó volt, akkor hagy olvassam az Őrület hegyeit. Most már az a kedvencem, mert olyan szinten jól működik az a koncepció, hogy szerintem még ma is megállná a helyét, hogyha mondjuk ma írnák meg. Tehát szenzációs, hogy a 20-as, 30-as években valaki egy ilyet tudott írni.
Reagálni kell, amit mondtál. Ugye hát a túlú hívását és az Őrület hegyeit hoztad fel példának, ugye, hogy valaki ebből az irányból indul el. Én szerintem, aki ezt olvassa, beleszalad abba, ami Lovecraft életművének az egyik szelete, amit ugye nem is fejezett be, és amit említette, az a túlú mítosz, bocsánat. És itt én szerintem ahhoz, hogy megértse egyáltalán eleve az Őrület hegyeit, illetve a túlú hívását, hogy abba érezze azt, hogy valójában ez miért is félelmetes, mitől lesz ő neki attól rossz érzése, az én szerintem ebből a két könyvből nem derül ki teljesen tisztán. Tehát ahhoz többet kell én szerintem olvasni tőle, hogy az ember igazából meg tudja érteni azt, hogy mi szerepel abban a novellában. Az Őrület hegyeibe is most Isten igazából mi ott, ami történik. Elmennek, ott egy régi eltűnt város, ahol eltűnnek a felfedezők. Kész, utána pedig megírja, hogy ne menjen oda senki. A cselekmény Isten igazából ugye nem olyan sok. Szerintem akkor tudja megérteni ezt az ember igazából, amikor egy jó idővel utána gondol, belegondol abba, hogy mi az a rettenet és az a félelem, amit ő közölni akar velünk, ami ott lappang rejtőzik valahol az éterben, valahol a mélyűr határain túl. Tehát én szerintem, hogyha valaki csak ezeket olvassa el, akkor ez túl nehéz lesz neki, és nem fogja egyszerűen megérteni, és azt fogja mondani, hogy hát... Tehát nem fogja, nem lesz egyből rajongó, nem fogja azt mondani, hogy akkor kapok a másik után is.
Pont ennek kapcsán most, ahogy mondtad, gondolkodtam el azon, hogy ugye ott van még a kripta, a leszármazott, a gonoszpok, amik meg egy teljesen más világot képviselnek a Lovecrafti életműben belül is. Ami nem feltétlenül a semmin túl létező öregistenek, meg vénistenek tematikájába kapcsolódnak, hanem egy teljesen más, tényleg ez a szellemes, megszállós dolgot próbálják bemutatni egy elég sajátságos nézőpontból, ami viszont megint egy törés lehet, hogyha azzal kezd valaki, és ugye ennek előtte meg, tehát tényleg csak a Cthulhu mítoszt látta a popkultban.
Én azt szeretném ebben mondani, hogy most itt így több ilyen elemet kiemeltetek, és én egy kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy ez így próbáljuk megfogni azt, hogy melyik az a novella, vagy melyik azok a novellák, amelyek ilyen belépők lehetnek, de nem tudom, hogy ez így működik-e, mert mindenkit más fog megfogni. Tehát, hogy kicsit itt a Józsival vitatkoznék abba, hogy nekem például az Őrület hegyei, az igaz, hogy na, szóval, hogy ott abban azt érzem, hogy abba azért nagyon jól benne van egy szelete azért a Lovecraft munkásságának. Nem a sztori, hanem ugye ott egy nagyon hosszú leírás van, egy ilyen mitoszteremtés, ugye, hogy ott azokon a hieroglifákon ott miket lát és miket derít ki arról ott a fős, hogy ezek a lények ott milyen történelemmel rendelkeznek. És ez szerintem ez egy ilyen alapvető, ilyen Lovecrafti elem az ő munkásságába. Na most, hogyha valaki ezt olvassa először, és mondjuk ez nem fogja meg, akkor valószínűleg, hogy a többi írása sem fogja annyira érdekelni, viszont hogyha azt mondja valaki, hogy hú, ez egy érdekes, hogy ilyet nem nagyon olvastam máshol, mert itt tényleg ez egy ilyen unikum, hogy hogy egyetlen novellából valaki egy ilyen eónokat átszelő ilyen történelmet így belesűrít. Szóval, hogyha ez megfogja, akkor meg utána meg nyilván a többit is a kezébe fogja venni.
Ebben egyetértek veled valamilyen szinten. De ugye visszajutottunk ahhoz a részhez, amikor arról beszéltünk, hogy ez a három említett könyv felül közelítik meg az emberek egyáltalán az egész munkásságát. És pont előtte mondta Péter, hogy nem csak ebből áll az ő munkássága. Pont az, hogy ő írt más jellegű horror történeteket is, amikbe az boszorkányságra, hogy ez a szellemes témára, és ezeket dolgozta fel. Viszont mindenhol csak azt hallott, hogy Cthulhu mítosz így, és semmi más nem. És mindig csak a példálozás alapján mi mindig csak arról beszélünk, hogy az őrület hegyei, meg a Cthulhu hívása. Mindenhol ez jön elő. Sehol nem említik meg azokat az írásait, amik a mítoszon kívül esnek.
Tehát itt ebbe tényleg igazat adok, hogy itt valószínűleg, hogy itt van az, hogy ez a popkult az így leszűkíti. Tehát ugye kell egy ikonikus ilyen elem, amit ki lehet emelni belőle, és akkor ugye az ezek. Egyébként szerintem maga a Lovecraftet elég nehéz így megfogni, mert ugye talán így ezen gondolkodtam, mielőtt itt a beszélgetés elkezdődött, hogy a Cthulhut miért a Cthulhut emelték ki ebből, és azért ebbe érzek egy olyat is, nem tudom, hogy így van-e, de hogy talán az a lény, mondjuk így, ami valamilyen meghatározható alakkal bír. Tehát, hogy most mit tudom én, Subnigurát, meg Nyarlatotep, meg nem tudom, azok nem olyan formák, amit mondjuk le lehet könnyen rajzolni, vagy meg lehet jeleníteni. Relatív a Cthulhunak a figurája, az ugye az egy ilyen értelmezhető valami. Ami ugye azért hülyesség egy picit, mert ugye eleve a Lovecraftnek a lényei azok szerintem pont azért érdekesek, mert maga szinte a lények is, tehát a fizikai valójuk is szinte ilyen felfoghatatlan. Most visszakanyarodva, ebből azt akartam csak kihozni, hogy talán ezért is van ez, hogy ez a pár novellára szűkül le az, hogy jelenik meg így a populáris kultúrában.
Na, erről nekem más a véleményem. És ezzel már talán el is jutunk a második témánkhoz majd. Egyik részről, hogy azt mondta, hogy Cthulhu hívása. Én szerintem, ez az én saját magánvéleményem, ez egyedül csak August Derlesnek a munkájának az eredménye, aki ugye kialakította ezt a Cthulhu mítoszt, ugye ekkor építette fel az egész kiadót, és ez alapján, nem úgy mondom, hogy ez alapján, de úgymond ezzel a márkanével, ezzel a brenddel adta ki utólag Lovecraft könyveit. És ugye utána ebből készült el a szerepjáték, és ez a kettő dolog, ez a kettő tényező szerintem már alapvetően előrevetítette azt, hogy Cthulhu lesz az alak, aki köré fog összpontosulni az egész Lovecrafti örökség. Másik dolog, ami miatt én szerintem az őrület hegyei került fókuszban, az pedig egyértelműen a Del Toro-nak a filmje, ami egy pár évvel ezelőtt ugye arról volt, hogy elkészül, aztán végül is mégse készült el. Az megint egy olyan dobást adott neki, és ott már nem csak olyan oldalak cikkeztek róla, és adtak róla információt, ami kifejezetten mondjuk a Lovecraft műveivel, munkásával foglalkoztak, hanem filmes oldalak, filmes portálok, csoportok, mindenhol erről volt szó. Egyértelműen ugye azt kapták fel, mert az volt az emberek előtt. Arra már egyik se cikkezett, hogy igen, hogy ennek az embernek azért volt még csomó más története, más novellája, ami egyrésztről más színben mutatja meg az egész világot, meg máshol itt közelíti meg ezt az egész nagy öreges témát.
De igazából, hogyha leásnánk ennek a nagy öreges témának az aljára, nem a Randolph Carter jellegű, a Lovecrafti művekben, akik a spiritiszták ezzel foglalkoznak, meg az okkult tanulmányokat folytatók, hanem leásnánk esetleg tényleg a New Englandi folklórral foglalkozó művekhez, akkor meg ott ugye előjönne már az Erdők fekete kecskéje, Ezeri vadékkal és társai, amik viszont tényleg az evilági emberek, tehát az egyszerű evilági emberek, akik nem folytatnak a művekben semmilyen komolyabb tanulmányt, az ő életüket mutatja, hogy az ő, nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam meg igazán, de azt mutatja be, hogy ezt ők hogy élik meg. lényeg a novella fő története az, hogy egy idősebb ember ott lakik valahol a hegyek között, és elkezd foglalkozni ezekkel a különböző kattogó, kaffogó hangokkal, illetve az eltűnedező turistákkal, illetve nagy árvízelő hoztak furcsa tetemekkel, és ott viszont egy egész érdekes képet kapunk arról, hogy az egyszerű emberek hogy viszonyulnak a nagyöregekhez. És szerintem ebből az irányból is tökéletesen meg lehetne közelíteni, akár egy film, akár egy sorozat képében, amivel ugyanúgy behoznánk a popkultba, vagy behoznák a popkultba, akik készítik, viszont tényleg nem a csak csőlátással a Cthulhu mítoszra koncentrálva.
Igen, de én azt gondolom, hogy ebbe igazat adok, csak szerintem itt, amikor mondjuk hogyha egy olyan szintű filmet szeretnénk csinálni, hát most szeretnénk, szóval, hogy egy olyan filmet szeretnénk, hogy valaki csináljon, ahol egy, ami hű a Lovecrafthez, akkor ugye itt az ilyen popularitásra is kell gondolni. Tehát az, hogyha ez egy ilyen Del Toro szintű nagy költségvetésű film lesz, akkor ugye szerintem egy olyan novellát kell választani, ami elég látványos tud lenni. És szerintem ezért választották így, vagy ezért lett ez a Mountains ugye kiválasztva, mert ott azért, szóval azért vannak lehetőségek szerintem. Tehát mondjuk lehet, hogy egy olyan novellában, ahol ami mondjuk hülyebb, mondjuk esetleg Lovecraft, vagy hát hülyebb, hát mindegyiket ő írta, de hogy ami mondjuk ilyen szempontból talán ilyen mélyebb, ott lehet, hogy nem jelenik meg annyi szörny, meg akció, ami ahhoz kell, hogy populáris legyen.
Az a helyzet, hogy nekem ambivalens érzéseim vannak az Őrület hegyeivel, mert én rám jellemző, hogyha megtudom, hogy valami film készül, ami engem érdekelhet, akkor alig várom, hogy elkészüljön. De amikor elkészült, akkor meg vagyok botránkozva, hogy bár ne készült volna el. Tehát például a pókember filmekre is én mindig azt mondom, hogy nem baj, készüljön csak, minél több, annál jobb. Aztán most visszanézve az utolsó két epizódot, inkább ne is készült volna el. Valószínűleg így lettem volna az Őrület hegyeivel is, mert az biztos, hogy a Del Toro, de talán akárki más is nem tudta volna feldolgozni ezt a történetet úgy, ahogy azt kellett volna, vagy azt mi szívesen láttuk volna, mert ez a koncepció, ez nem elég ahhoz, hogy kitöltsön egy 2 órás filmet. Nagyon jó, tehát én imádom, de maga nem tartalmaz annyi cselekményt, hogy az egy tömegfilmet adjon végtére. Most viszont az a része, amit a Del Toro csinált volna vele, az botrányos lett volna. Tehát sajnos a Guillermo Del Toro az nem tud nem mesébe gondolkodni. Nézzétek meg az összes filmjét, mindegyiknek van valamilyen meseszerű eleme. Néhol gyermetegebb, néhol kicsit felnőttebb, vegyük az ördöggerincet, a faun labirintusát, mind-mind meseszerű elemeket tartalmaz, csak sokkal sötétebb, sokkal dárkosabb, kicsit tényleg a felnőtteknek való. Míg vannak az olyan filmek, mint a Tűzgyűrű, ami sokkal inkább gyerekeknek való, sokkal inkább előhozza belülünk a gyereket, és az a baj, hogy az Őrület hegyei is erre a palettára került volna, vagy ezen a palettán helyezte volna el. Most ugye ti is olvastátok azt, amit az interneten rebesgetnek róla, én megmondom őszintén, csak átszaladtam a forgatókönyvet, de tele lett volna klisékkel, nem azt reprezentálta volna, amit jelent az a történet. És igen, ahogy a Prometheus is sajnos közre játszott abban, hogy elnyalják a filmet, mert előtték akkor ezt a lehetőséget. Akkor az már csak egy ilyen copycat lett volna, hogyha még elkészül. De mással is probléma volt. De szerintem nem úgy nézett volna ki ez a film, ahogy mi szerettük volna látni. És akkor itt kanyarodnék csak egy pár mondatra rá, hogy milyen film, vagy milyen novellát lett volna érdemes valahogy is adaptálni. Ugye nem véletlen, hogy még nem készült nagyjátékfilm, ilyen, hogy mondjam, modernkori nagyjátékfilm a Lovecraft akármilyen novelláiról. Most a régieket ne nézzük, hogy Reanimator, meg az a John Carpenter film, nem jut eszembe a címe. Nehéz úgy adaptálni, hogy az megfeleljen mindenkinek. Tehát egyrészt a nézőnek is kell, hogy is mondjam, hízelegni azzal, hogy fogyasztható tömegfilmet gyártanak, másrészt pedig a rajongóknak is hízelegni kell, akik egyáltalán nem kíváncsiak a tömegfilm jellegére, hanem arra kíváncsiak, hogy méltó módon legyen feldolgozva az a hagyaték, amit maga után hagyott Lovecraft. És a kettő között nagyon nehéz elhelyezkedni, különösen, hogy a Cthulhu mítosz, vagy bocsánat, Cthulhu, a többi istenség, vagy a nagyöreg, nem olyasmit képviselnek, ami adaptálható. Tehát őt nem lehet puskával lelőni, nincs meg annak a lehetősége, hogy ők a film végén meghalljanak, és akkor a néző pedig fellélegezhessen, hanem ők egy olyat képviselnek, ami pont az, hogy az őrület, hogy ha mi látnánk, hogy léteznek ilyen távlatok, akkor nagy eséllyel mi is beleőrülnénk, és ennek nem lehet tömegfilm jellege, itt nem lehetnek, hogy mondjam, olyan elemek, amik kedveznek egy olyan embernek, aki tényleg csak szeretne szombat este egy jó filmet nézni a moziban. Tehát én szerintem az emberiség még nem készült fel egy jó Lovecraft adaptációra.
Szeretnék reagálni először Krisztiánnak a felvetésére. Ugye, hogy azt mondtad, hogy miért pont az őrület helyét csinálta volna meg Del Toro, mert hogy azért az látványos, ugye a nagy hegycsúcsok, utazás, ilyesmi. Erre én azt tudom mondani, hogy akkor ott van az álomföld, amiből aztán abszolút olyan látványos, vizuális orgazmus lehetne kihozni, ami eltartana akármeddig. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez megint csak az én véleményem, ez egy kicsit egy fantazira hasonlító hajazó mű, vagyis sorozat az én véleményem szerint. És ebből sokkal több és sokkal látványosabb dolgot ki lehetett volna hozni. Erre azt csinálták volna, hogy előveszi az őrület hegyeit, és egy az egyben úgy, ahogy van, egy nagy konyhakéssel agyon szurkálja, földarabolja és szanaszét kaszabolja. Olvastuk a szkriptet, amit Csubi is említett, hogy egy pár dolgot csak, hogy tudjuk is, hogy miről van szó, hogy milyen jelenetek lettek volna benne. Hát például amikor a filmen felbukkant volna egy vízi szörny, aminek hatalmas nagy csápjai vannak. Most ezt tudjuk, hogy egyből kire vagy mire utal. Akkor ugye egyértelműen kilakult volna egy szerelmi szál, ami hát azért ugye természetesen tragédiával végződött volna. Felbukkant volna a filmben a fekete ember. Tehát a fekete ember közel nem volt soha semmi az őrület hegyével kapcsolatban, és ugye ember kedvencem volt, hogy megjelent volna egy alakváltó foggot, aki emberi formát tud felölteni. Tehát most ennek mi köze van már a filmnek? Tehát itt már nem, én szerintem itt már nem arról, vagyis a novellához, én szerintem itt már nem arról kell beszélni, hogy azért ezt vették elő, mert hogy ebből lehetett volna látványosat csinálni. Azt csinál gyakorlatilag, amit akart. Megfogta és kicsontozta az egészet úgy, ahogy van. Én szerintem itt nem arról van szó, hogy azért, mert ebből lehetett volna látványosat, hanem egyszerűen, mert ez egy olyan, amit lehet úgy alakítani, hogy hasonlítson, mint például, amit mondtak a Carpenternek volt, azt hiszem, a filmi ez a dolog. Mert ugye olyan jelenetek készültek volna, mint ami abban a filmben voltak. És ugye azt már ismerik az emberek, ugye az már egy ilyen old school horrornak számít, az kedvelik, megint benn van, az is forog a popkultba, egyből ahhoz hasonlított volna, és kész, megvan a kapcsolat, dől a lóvé, és mindenki hátra dőlhet nyugodtan.
Ilyen tekintetben azért nagyon az látszik, hogy Del Toro így vitte volna tovább azt a jól sikerült egyelőre két filmet megért sorozatát, a Hellboyt, aminek ugye a harmadik részét elkaszálták, mert hát igen. Tehát ennyire összegyúrni mindent elég érdekes. Viszont azért szerintem az alapkoncepcióból, hogyha nem keverte volna bele a szerelmi szárat, a fekete embert, meg az alakváltót, akkor egy egész érdekes filmet ki tudtak volna hozni. Mindannak ellenére, hogy egyetlen egy novellára koncentrálódott volna az egész mű, és ezt nem tudta volna 2,5 óráig húzni, csak 1,5 óráig.
Én ezt is megértem, csak azt nem értem meg, hogyha Del Toro is akkoran hatalmas nagy Lovecraft rajongónak mondja magát, ugye életnagyságú szobor van a szobájában, amit most hamarosan ki fognak állítani valamilyen múzeumban, akkor miért van annyi bőr az arcán, mert nem tudom máshogy mondani, mert engem ez felháborít, hogy azt a címet adja a filmjének, hogy az őrület hegyei, ami csak látszatban van köze az eredeti novellához. Miért nem ad neki egy olyan filmcímet, Del Toro agymenései, vagy elképzelt utazása Lovecraft novellája alapján. Tehát engem ez az, ami felháborít. Természetesen mindenkinek saját szíve joga úgy feldolgozni egy novellát, egy történetet, vagy egy regényt, vagy akár egy történelmi eseményt, ahogy ő szeretné. Én azt is megértem, hogy ugye azért a novelláknak a nagy része az ugye elbeszélő módban van, valaki ezt elmeséli. Tehát, hogyha nem akarja folyton azt a klisés narrátoros megoldást használni, akkor igen, valóban hozzá kell tenni olyan részeket, hogy a történet kerek legyen, és olyan elemeket beletenni, amik semmi másért, csak is kizárólag a pénz begyűjtésére szolgál, hogy még többen nézzék meg, akkor nem értem, hogy hogy fér rá az ő arcára ez. Nem tudok más mondani erre.
Szerintem ez nem csak Guillermo del Toro múlt, hanem az a baj, hogy a stúdiók általában a rendezőkre hatalmas súlyt helyeznek. Tehát a stúdió az, aki megmondja, hogy ezt csináld másképpen, ezt ne így, ezt ne úgy, és általában mindig az eredeti ötletek és a víziók azok, amik elszenvedik ezt az egészet, és mindig a klisék nyernek, és mindig a fogyaszthatóság nyer. Tehát én azt gondolom, hogyha lehet, hogy ez így volt, hogy a Del Toro azt mondta, hogy hát akkor most akkor itt lennének a nagy öregek, meg akkor STB, akkor így, ahogy a novellában van, és a stúdió szerintem nyilván úgy reagált, hogy hát az nem biztos, hogy értenék, meg hát ugye gyerekek is jó lenne, ha beülnének a moziba, mert akkor több jegy fogyna, kicsit dolgozd át, és akkor szerintem az lett végül is az a végtermék, amit most olvashatunk, mint forgatókönyv.
Ebben abszolút igazad van, ezt meg is értem természetesen, hogy a pénz beszél, más meg táncol. Akkor ugye megint előjön a kérdés, amiből ugye indítottuk az egész beszélgetést. Ha valaki mondjuk megnézte volna ezt a Del Toro filmet, egy olyan filmet, amiben olyan lövedéket használnak a szogod legyőzésére, amiben sós vizet kell rakni, mert azzal le lehet lőni, ezek után mit gondolt volna egy ember, hogyha elolvassa mondjuk az eredeti történetet? Persze valakit hülyének nézett volna, vagy Lovecraftet, vagy hogyha megérti az egészet, hogy miről is van szó, akkor Del Torót, de hogy valami nem tetszett volna neki, az biztos. És én szerintem az esetek nagy többségében az eredeti novelláról mondtak volna le, és nem olvasták volna el a következő novellát, vagy mondjuk egy régebbi történetet.
Hát most, hogyha nagy pénzt akar kaszálni, gonosz leszek, meg lehet egy kicsit szarkasztikus, meg ironikus, amivel megint ugye lehúznánk a maga a filmért, a film és a novella értékét, hogyha megmaradt volna az alapkoncepciónál, de nagy pénzt akar kaszálni, akkor tegyen be nagyon-nagyon híres sztárokat, akiket sokan imádnak, sokan hype-olnak, és akkor megnézik a filmet, és megmaradhatott volna egy olyan vonalon, ami tényleg nem köpi arcul Lovecraftot, meg az őrülethegyeit, hanem megmarad annak, ami nem kell változtatni, csak a színész gárda lett volna egy kicsit drágább.
Ilyen egyszerű, maradhat az eredeti történet. Ma láttunk olyat a film történet során, hogy nem mindig happy enddel végződött egy film, és hatalmas kassza siker lett belőle.
Én egy kicsit azt, van egy olyan ilyen, nem tudom, egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy itt ez arról szól, hogy ugye van egy ilyen vonala, tehát hogy kialakult egy ilyen műfaj, hogy vannak ezek a tényleg ezek a látványos popcorn mozik, tehát mondjuk ugye itt a Del Toro-tól mondjuk a Hellboy az egy jó példa, vagy ugye ezek a Disney, tudom én, volt ez a John Carter, a Marsról, meg mit tudom én, ilyenek, ahol ugye az van, hogy ilyen szörnyek vannak benne, kicsit fantasy is, látványos, nem tudom mi. Na most én azt érzem, hogy lehet, hogy vagy az a sejtésem, hogy lehet, hogy ezt is ebbe a sorba akarták beletenni, és ugye itt ez arról szólt, hogy akkor csináljunk egy olyan filmet, amiben csápos szörnyek vannak, kalandfilm, tehát kicsit van egy ilyen Indiana Jones-os vonulata is, és akkor ez egy új franchise is lehetne, hogyha jól sikerül. Ugye Lovecraft az a legkevesebb ebbe így emiatt. Amivel egyébként azt mondom, hogy szóval most egy picit ilyen ördög ügyvédjeként úgy nem feltétlenül értek el egyet ezzel, hogy én azért lehet, hogy el tudom azt, hogy el tudtam volna azt képzelni, hogy azért ebből egy jó film lesz. Nem Lovecraft film lesz, de egy ilyen fantasy-s, kalandfilmes valami, ami persze arcú köpi Lovecraftet, ez tény, de mondjuk egy élvezhető mozi lesz, ami olyan szempontból talán Lovecraftnek nem tesz rosszat, hogy azért, ha esetleg valaki érdeklődik, akkor utána olvashat. És akkor azt mondja, hogy hé, hát ez teljesen más, mint a Del Toro film, de azért érdekes. Szóval mondjuk a Hellboynál, tehát a Hellboyt éreztem én egy olyan filmnek, ahol azt mondtam, hogy megnéztem, és hát mondom, igen, egy limonádé, amiket pár ilyen Hellboy képregényhez volt szerencsém, ott azt mondtam, hogy hát azért azok komolyabb hangvételűek, ilyen borongósabb hangulatúak voltak, de mégis azt mondtam, hogy azért a film sem volt annyira rossz, teljesen más volt, teljesen más hangulata volt, szerelmi szál, meg ilyesmik, de azért önmagában azért tudtam értékelni. Tehát, hogy ennek a mintájára el tudtam volna, vagy el tudnék azért egy Lovecraft filmet is képzelni, ami persze, mondom, az biztos, hogy ha olyat várnánk, ami hű a Lovecrafthez, akkor sikítanánk tőle, de hát... Igazából az, ami még ugye eszembe jutott, hogy ugye a Gyűrűk ura kapcsán voltak így barátaimmal ilyen vitatkozások, hogy ott mennyire volt hű a film a regényekhez. Én szerintem ott könnyebb volt az ő dolguk, mert az egy klasszikus fantasy, ott az jobban befogadható bárkinek, mint a Lovecraft, mert ugye azért a Lovecraft az soha nem lesz egy ilyen, nem is tudom, ilyen anyuka meg apuka kedvence, tehát ez egy réteg, ez egy horror, ez nem fog mindenkinek tetszeni. Azt lehet csinálni, amit itt a Del Toro próbált volna, hogy ilyen kalandfilmé alakítja át.
Na most én nekem az volt az első komolyabb olvasmányom Lovecraft-től, még mondjuk olyan 12 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, és most nem olyan régen újraolvastam, és nekem, én le vagyok nyűgözve, tehát akárhányszor kézbe veszem azt a történetet, engem lenyűgöz az a maga a téma választás, tehát azt nyilván tudjátok, én is utána olvastam egy kicsit, hogy Lovecraftet az inspirálta, világ életében szerette ezt az antarktiszos témakört, de az inspirálta, hogy akkoriban, az ő idejében volt az Antarktisznak egy olyan része, ami még felfedezetlen volt. Tehát a térképen volt egy olyan folt, amit még senki nem járt be, és különböző expedíciók indultak ennek felfedezésére. És igazából bármit oda képzelhetett, bármit oda helyezhetett a fantáziájával, és csak rajta múlt, hogy mivel tölti fel. És ugye a Edgar Allan Poe is foglalkozott ezzel a témakörrel, nem hiába ugye visszautal a novellában a Poe-nak az írására, ugye, hogyha azt mondom nektek, hogy Tekelili, akkor nyilván eszetekbe jut. És nekem azt tetszett ebben a történetben, amikor először elkezdtem olvasni, akkor még fiatal voltam ahhoz, hogy ilyeneket olvassak, nem tudom, én későn értem meg az ilyen komolyabb olvasmányokra. És nekem az nagyon-nagyon tetszett, hogy pár oldalban elintézi a bevezetést, és tulajdonképpen elég hamar belecsap a lecsóba, tehát elég hamar bekövetkezik az, hogy rádióüzenetek a rádióból, hogy felbontottam, felboncoltam a testeket, rettentően hasonlítanak a nagyöregekre, a Necronomiconból, akkor ilyen sejtelmes, rejtelmes dolgok, tehát mint például, tehát amit a Lovecraft is képviselt, hogy az ismeretlentől való félelem a legősibb félelem, és ezt a jó szerzők, a jó alkotók ezt tudják, hogy ez így van. Nézzük meg a 8. utas a halált. Ridley Scott is már nem ő írta, de a megvalósítás az tökéletes volt. Pontosan tudták a 8. utas halál szerzői, hogy rengeteg mindent nem szabad megmagyarázni. Amikor bemennek a wreckage, hogy mondják ezt az űrhajó romjaiba, akkor ott meglátják a Space Jockey néven ismert lényt, ami oda van kövülve ott a terem kellős közepébe, és arra évtizedekig nem kaptunk választ, hogy az most mi a franc. És Lovecraft is pontosan tudott ilyenekkel kokettálni, hogy, és igazából minden egyes novellájában megtalálhatjátok ti is azt, hogy valamit elmagyaráz, de többségében nem magyaráz meg egy csomó mindent. És akkor azt meg mi töltsük fel a fantáziánkkal, hogy akkor ez most mi lehetett, és akkor egy kicsit kétségbe hagy, és az őrlet hegyein ez nagyszerűen működött. Tehát abban a novellában rengeteg mindenre nem kaptunk választ, nagyon sok mindenre, igen. És maga ugye, tehát Tehát elindul egy nagyon jó felvezetéssel, egy nagyon bizarr, nagyon izgalmas és érdekes felfedezéssel, utána pedig a java részében egy mitológiát boncolgat, ami megint csak kielégítő, hogyha az ember egyre jobban és jobban be akarja rágni magát abba, amit olvas. És utána egy megint csak egy ilyen megmagyarázhatatlan, gyökértelen dologgal zárja le, amikor is a, hát már nem jut eszembe a szereplőknek a neve, de valamelyik még elnéz a távolságba, és megőrül. Látott valamit, ami megőrül, és nyilván valamilyen istenséggel kapcsolatos dolgot, erre se kapunk választ. És én így éltem meg az őrület hegyeit.
Én már elég régen olvastam, de ami úgy nekem maradandó volt belőle, az pont ez, amit itt a Subi a végén mesélt, ez a mitológia kibontása, ami ugye több Lovecrafti történetben is megjelenik, tehát van az árnyék az időn túlról, az is operál ilyen elemekkel, és nekem ez volt az, ami nagyon tetszett ebben, hogy gyakorlatilag a sztori az nekem úgy mellékes is volt, hanem inkább ez a rész, hogy egy olyan, tehát igazából az, hogy az, amit ő ott leír, azok olyan elemek, ami így közelíti azt, ami nekem úgy nagyon tetszik az egész munkásságában, hogy ilyen ember nélküli világot mutat be, vagy én nem is tudom, tehát valami olyat, ami tényleg nagyon idegen tőlünk, és ugye itt egy olyan világot látunk ezen keresztül, ami ez nekünk igazából semmi közünk. Tehát, és itt ebbe látom azt, ami nekem nagyon érdekes a Lovecraftben, hogy ő meg tudja ezt mutatni ezekkel az elemekkel, hogy azt a világot, ami mi magunk körül van, és ugye mint emberek mi elképzeljük, az csak egy ilyen kis, nagyon pici kis üveggolyó, és körülötte pedig valami nagyon nagy és sokkal nagyobb dolog van, sokkal nagyobb erők mozgatják, amiről nekünk csak olyan épp, hogy elképzelésünk van. És ez volt az, ami nekem úgy igazából tetszett. Tehát itt azt érzem, hogy és ebből a szempontból megértem azt, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy ezt akarja valamilyen szinten filmben vagy akármiben feldolgozni, hogy ez azért szerintem egy ilyen eszencia így a Lovecraftnél.
Nekem is úgy igazából ezért tetszett, mert én vallom, hogy az emberiség és ez az emberi civilizáció igenis egy kis porszem, nem csak a bolygó történetében, hanem abban az egészben, amit eddig megismertünk a körülöttünk lévő világból, és meg még az, hogyha belegondolunk, hogy tényleg a jégmezők nagy része, ami a mélyben van, még tényleg felfedezetlen. Az óceánoknak csak egy töredékét ismerjük még, hogy mi van ott. És szerintem Lovecraft ezt fantasztikusan megragadta, hogy tényleg, hogy mi minden rejtezhet még ott az ismeretlenben. És belegondolva ebbe, hogyha így a novellát elolvassuk, nem feltétlen hagyott bennünk olyan mély nyomot, de letesszük, és esetleg egy pár nap vagy hét múlva úgy megint előjön az elménkben valamilyen formában, és belegondolunk abba, hogy tényleg mi lehet még ott kint. És lehet, hogy akkor, hogy ezek után a kis gondolat, az előtörő gondolat töredékek után még egyszer olvassuk a novellát, és rájövünk, hogy igen, ez lehet, hogy talán tényleg van benne valami, és nem csak egy egyszerű novellát olvastunk, hanem tényleg egy ilyen elég, mondjuk így, mély filozófiai művet, ami tényleg elgondolkodtat mindenkit azon, hogy mi csak porszemek vagyunk, és mi lehet még rajtunk kívül. Nekem személy szerint nagyon tetszik, mint egyszerű novella, hogyha csak úgy olvasom, mint egy mondjuk így szórakoztató irodalmi művet, de úgy is tetszik, hogyha itt tényleg egy kicsit úgymond túlgondolom és mögé látok a dolgoknak.
Én nekem a kapcsolatom az Őrület hegyeivel az kicsit későn kezdődött, ez már a sokadik novella volt, amit én olvastam, nem volt benne az első ötben, vagy talán még az első tízben sem, én szerintem. Viszont azon túl, hogy imádtam a stílusát, meg hát ugye eleve Lovecraftnek a stílusát, amit szeretek, és ugye ez az eszencia, ez megjelenik ebben a novellában, egyértelműen. Én úgy fogtam fel ezt az egész történetet, ezt az egész őrület hegyeit, hogy nagyon sok kérdésre nekem választ adott. Olyan kérdésekre, amikre ugye Isten igazából nincsen válasz, meg amikre nem ad választ Lovecraft, de itt, tehát az, hogy ő nagyjából, vagyis hogy ő milyen dolgokra gondolt, hogy akkor, amikor földön kívüli, vagy földön túli eseményekről és illetve teremtményekről beszél, ugye itt azért sok dologra választ kapunk, hogy például, hogy túlú hogyan jutott a földre, mit terveztek, Isten igazából milyen célból jöttek. Nekem azért szerettem a könyvet, mert én ezt egyfajta referenciaként, útmutatóként tudom értelmezni. Amúgy nekem nem tartozik bele az első öt kedvencembe, de kétségtelenül az egyértelmű, hogy zseniális alkotás.
The only strongest emotion of mankind is fear.
Ez volt az Éter első próbaadása. Köszönjük figyelmeteket, Harangi Péter, Hartmann Krisztián, Schubert István és Jómagam Tomasics József. Kövessetek továbbra is minket a Debelek Éter a Facebook oldalán és a honlapon egyaránt. Köszönjük, sziasztok!